Erősváram Istenünk, kedves testvéreim, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 454-es számú énekével. 454-es számú éneket énekeljük. Itt elől még van egy hely, hogyha esetleg valaki szeretne jönni. Be a gyerek, de a gyerekkel előre üljön. Jó. Thank you. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 54. oldalán található a 6-os számú liturgia.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határain, mint a mi Istenünk üdvösségét. Széneket zengeni a te nevednek, ó felséges. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnmánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem az jóságot jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőjük Isten!
Vezest egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz, szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodok örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Jakab levelének első fejezetében a 16-tól a 21. versig a következő képben. Ne tévejegyetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság Atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szűr minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokorra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetem és Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim! Egy újabb amerikai lány tartózkodik itt közöttünk, aki egy hónapig lesz csak a gyülekezetünkben önkéntesként, magyar meccsként szolgál, de arról néhány szót majd mond nekünk. Julie, please. Meg. Jól beszél magyarul, úgyhogy... Jaj, meglátjuk, please. Here's the microphone.
Jó napot, sziasztok! Mint Misi Vacsi mondta, új önkéntes vagyok itt Nyírtelepken, és dolgoztam Magyar Mecskében 8 vagy 9 hónapig. Ez a kisfalú Pécs mellett, a tél Magyarországon. És most ide jöttem, és fogok dolgozni a gyerekházban, körökszállás. És igen, és megyek a Misi Pacsivel a meetings, és
találkozókra.
És itt tanulok, és nézem, mit csináltok, és ez jó, és örülök, hogy itt leszek egy jó nap, mert nagyon kedvesek vagytok, aki megtaláltam, aki megismerem azt, és hát 22 éves vagyok, és van két testvérem, a nővérem és egy bátyám. És most is a nővérem van egy kis lány, kis baba, egy hónapig. És tanultam üzlet, business.
Üzleti, gazdasági.
Az University.
Egyetemet.
Az. Mi volt a kérdés, Barna?
Barna csak kommentárt fűzött.
Kérdésed?
Van-e kérdés esetleg felé? Lényeg az, hogy egy hónapig tartózkodik itt közöttünk most. Egy rettentő fontos esküvő miatt júniusban haza kell utaznia. Köszönjük szépen, Júli! Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 338-as számú énekünk eléneklésével. 338-as éneket énekeljük. és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 21. fejezetében, a 14. verstől a 17-ig a következőképpen. Isten igényt tehát Máté evangéliumában olvasom, a 21. fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sok ének zene tanárral beszélgettem, akik próbálták megfejteni a nyíregyházi Kantémus kórusnak a titkát, azt a titkot, amelyet évtizedekig művelnek, megújuló tagokkal, mégis világszínvonalon énekelnek, versenyeket nyernek, trófeákat hoznak el, olyan helyeken énekelnek, ahol kevés ember fordul meg. Mi lehet a titka? Sokan mondszolgatják, nyilván az a rendszer, amiben élnek, az az iskola, amiben tanulnak a gyerekek, bizonyára jó körülmények között vannak, bizonyára sokat gyakorolnak az énekesek, jól képzett énekesek a tagjai, bizonyára jó karnagyuk van, de igazából sok helyen adatott ilyen körülmény, sok helyen vannak jó körülmények, sok helyen vannak jó énekesek, és sokat gyakorolnak, sok helyen van jó karnagy is, de mi a titka annak, hogy itt Nyíregyházán sikerült ezt ilyen szintre vinni, és világszínvonalon énekelni képzett kórusok, nem tudják megfejteni, mi lehet a titkuk. Kantáte vasárnapján, mert hogy ezen a vasárnapon Kantáte vasárnapját ünnepeljük, ez az éneklésnek a vasárnapja, az Isten dicsőítésének a vasárnapja. Ezen a vasárnapon az Isten elénk ad egy igét, amely az éneklés vasárnapján nagyon fontos, mégpedig az az üzenete, hogy ne szóljon falsul az ének. Énekeljünk az Úrnak dicsőítő éneket, de ne legyen falsul az ének, és ehhez az Isten segítséget ad az ő igéjén keresztül. Mi ennek a titka? Szeretné az Isten nekünk ezt elmondani, mert hát mi szeretnénk énekelni, szeretnénk, hogyha nem fals lenne az énekünk. Szeretnénk a saját énekünket is tisztán énekelni, szeretnénk a közösség életünket is tisztán énekelni, szeretnénk az egyház énekét is tisztán énekelni, meg a kereszténység énekét is tisztán énekelni. Nem szeretnénk, hogy bekeveredjenek olyan farsangok, amelyek elviszik aztán azt a csodálatos harmóniát, meg szép érzetet, amit egy tiszta éneklés adhat. Most a tiszta éneklés igényét így indítja a mai igénk, ahogy az Isten elénk adta ezen a mai napon Máté evangéliumából, azt mondja, hogy azután. Hogy lehet így kezdeni egy mondatot, egy igét, amelyet elénk adnak? Hát valamilyen előzménye van ennek, amely rettenetesen fontos, hogy ezt az előzményt ismerjük, mert ha nem ismerjük az előzményt, akkor nem tudjuk, hogy miután történnek ezek a dolgok. Nos hát, fontos tudnunk, hogy mi az előtörténet, az pedig nem más, mint amikor Jézus Krisztus bemegy a jeruzsálemi templomba, és megtisztítja a templomot. Ismerjük a történetet, nem kesztyűs kézzel bánik azokkal, akik ott vannak. Jézus Krisztus személyiségétől idegennek tartják sokan azt, hogy hogy viselkedhetett egy Jézus, hogy korvácsot font, és aztán elkezdett ott csapkodni, borogatni. Nem ilyen Jézust ismertünk meg. Amikor egy Jézusfilmet lát, egy Jézusfilm feldolgozást láttam, akkor ifjú keresztényként alig, hogy hitre jutottam, láttam ezt a filmet, és benne is az volt, hogy hát nem jó formálta meg ez a rendező. Tehát nem csapkodott ott Jézus össze-vissza, meg nem dűtött, borított ő, hanem valami rend mentén indult el. Lehet, hogy tényleg volt borogatás, mert hogy az ige erről beszél, fölborít, de nem azért, mert ő most akkor kikelt magából, hanem azért, mert valamit szeretett volna rendbe tenni. Tehát Jézus megtisztítja a templomot, sokszor beszéltünk már erről, számomra nagyon fontos üzenetet hordoz ez a templom tisztítási aktus, mert hogy éppen arról van szó ebben az igében, amely a gyülekezet küldetésének a központja. A pogányok udvarát foglalták el, mint ahogy már sokszor tárgyaltuk ezt, és a pogányok udvarát foglalták el ezek az árusok, akik ott pénzt váltottak, akik ott áldozati állatokat árultak, és a pogányok nem juthattak oda az Isten jelenlétéhez, az Isten népének az urával való találkozás alkalmához. Elzárták a kufárok, a kalmárok, ahogy a Szentírás is írja, elzárták az utat az Istenhez azok számára, akiknek leginkább szükségük lett volna az élő Istennel való találkozásra. Tehát ott a pogányok udvarán olyan dolgokat tettek az emberek, amelyek az Isten szerint nem voltak helyesek. Pedig, ha megvizsgáljuk, alapvetően szükséges dolgok voltak ezek. Hát persze, hozták az emberek a pogány bálványokkal telenyomott pénzeiket, és azokat a pénzeket átváltották olyan pénzé, amit aztán a templomba föl lehetett használni, amelyen nem voltak ilyen pogány ábrázolások, hanem az Isten dicsőítő ábrázolás. Kellett, hogy ez megtisztulja? Persze, hogy jó dolog az, hogyha nem kerülnek bálványképek a templom közelébe. Fontos dolog az, hogy az Istennel való megbékélés, az ott legyenek a szükséges kellékek, a madarak, a galambfiókák, meg a bárányok. Mert persze, hogy szükséges, mert az ember jön, és a bűnét szeretné az Istennel rendezni. Csak hát Jézus azt mondja, hogy ez így nem jó, gyerekek. Amit ti csináltok, az egyébként nagyon szentnek látszik, az egyébként nagyon fontos momentumokat tartalmaz, de éppen a lényeget veszi el a templom életéből, a gyülekezet, az egyház életéből, mégpedig azt, hogy azok a bűnösök, akik rászorultak az Isten kegyelmére, azok találkozzanak az Istennek a kegyelmével, jelenlétével. És ti vagytok azok, akik ezt elzárjátok. És Jézus ezzel, hogy megtisztítja a templomot, hogy fölborogatja ezeket az asztalokat, és kijelenti, hogy amit csináltok, az nem jó, ezzel a rablók barlangját, mert hogy ennek nevezi Jézus Krisztus, visszaalakítja az imádság házává. Visszaalakítja azzá, amivé az Isten akarta, hogy legyen az ő háza, az ő temploma, és abban a pillanatban, amikor az imádság házává lesz a templom, akkor megjelennek a sánták meg a vakok. Abban a pillanatban elindulnak azok, akik rászorultak, akiknek szükségük van, mert látják, hogy na hát ez az, tehát itt van az Isten, itt van jelen az Istennek a kegyelme, a lehetőség számunkra, hogy abból a helyzetben, amiben keveredtünk, megszabaduljunk tőle. Na gyertek, és akkor jönnek a vakok meg a bénák, és aztán nem sokkal később megjelennek a hozsannázó gyerekek, ahogy az igében olvassuk. A gyerekek elkezdenek hozsannázni, anélkül, hogy valaki karmesterként odaállna és vezényelné őket. Szívükből fakad fel az Isten dicsőítése. Miért? Hát azért, mert ezt az ige szakaszt megelőzte valami. Mi előzte meg azt, hogy Jézus Krisztus a rablók barlangjából Isten imádatának házává eltette a templomot. Isten szeretne tehát, hogy Pantate vasárnapján bennünket is úgy megtisztítani, a mi környezetünket és körülményünket úgy megtisztítani, hogy ne falsul szóljon az ének. Hogy a sánták és a vakok jöjjenek Jézus Krisztushoz. Nem hozzám a lelkészhez, nem hozzánk a gyülekezethez, hanem Jézushoz. Mert látják, hogy itt lehet találkozni Jézus Krisztussal. Mert látják, hogy itt az életükre megoldás lesz. Az Isten megoldást ad az életükre. Olyan jó lenne, hogyha minden helyére kerülhetne a mi életünkben, a mi templomunkban, a mi gyülekezet életünkben is, mert bár az akkori templomi állapotokkal mindenki meg volt elégedve, aki körbenézett, mert hisz ott voltak a farizeusok, akik nagyon szigorúan betartották azt a rendet, amit az Isten adott nekik, meg amivel ők azt kiegészítették, csak hát az volt a probléma, hogy az a probléma, hogy a betű az megöl, a lélek pedig megelevenít, igazság érvényesült közöttük is, mert hogy a betűt ők nagyon komolyan vették. Az Isten rendjét nagyon komolyan vették. Az Isten törvénye ott volt a szívük közepén. Sőt, még hogy könnyebb legyen azt a törvényt megérteni, alkalmazni szabályrendeleteket hoztak. Kiegészítették. Közérthetővé tették. Mérhetővé tették. Hogy ne valamiféle homályos lelki tartalma legyenek, hanem legyen kézzelfogható tartalma. Mit lehet csinálni? És ezt a farizeusok betartották, nagyon keményen betartották. A könnyebb érthetőség kedvéért lebontották apró momentumokra. Olyan érdekes, ha belenéz az ember ennek a kornak a történetébe, hogy mi mindent kellett ellenőriztetniük. Olvastam egy könyvet, amelyben arról volt szó, hogy zsidó bútorasztalos. Ahhoz, hogy a karfának kifaragja, vagy bocsánat, a fotelnek a karfáját kifaragja, ezért el kellett menni egy rabbihoz, és hozni egy papírt, hogy ez a faragás, ez alapvetően nem bálványfaragás lesz, hanem ez olyan faragás lesz, amit egyébként használhatnak a zsidó emberek. És akkor a rabbi kiállította róla az igazolást, hogy ez az asztalos mester ezzel a faragással nem sértette meg azt a törvényt. És utána a többi asztalos is átvette, hogy az a rabbi úgy nyilatkozott, hogy itt van a papír, mi csinálhatjuk ezt a faragást. Szóval eszméletlen, amilyen aprólékosan lebontották azt, hogy mit tehetnek az emberek a hétköznapjaikban, akár a munkájukban és az Isten tiszteletükben. És bizonyosak voltak benne ezek a farizeusok, hogy mindez alapvetően Isten szerint való, az Isten ezt így szeretné. És ma is sokan belesnek ebbe a csapdába, mert úgy tűnik, hogy komolyan élik az életüket, mert úgy tűnik, hogy az Isten rendje, az Isten törvénye fontos számukra, sőt, ők még ezt meg is fejelik, alkalmasint saját szabályrendeletükkel, legyen az akár kis közösség, legyen az akár egyén is, hogy hogy fejeli meg a saját szabályrendeleteivel az Istennek a törvényét, és ilyen erős szabályrendeletet alkotnak maguknak, azokat így nevezi Jézus Krisztus a Szentírás szerint, hogy ők azok a törvénykezők. Ők azok a törvénykezők, akik olyan jármokat készítenek, olyan igát készítenek és raknak a többi ember nyakába, amit egyébként maguk nem szívesen vesznek föl. Tehát olyan szabályrendeleteket alkotnak, olyan keresztény életvitelt állapítanak meg, amely a többiek nyakába rakva nagyon jól néz ki, saját magára nézve esetleg azt nem is alkalmazza. De ha felvennék is ezt az igát, de hogyha maguk életén is alkalmaznák ezt az igát, akkor sem lenne ez az Isten rendje szerint való, vagy az Isten áldásának forrása. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs szükség rendre. Hogy nem lenne szükség rendre akár egy gyülekezeti közösségben, akár egy program megszervezésében, akár egy szolgálat tekintetében, de semmiképpen sem azt jelenti, hogy általánosítani lehetne, vagy kellene. Nagyon szemléletes példa ez, és most egy lelkész gyűlésen elénk is jött ez a történet, mert hát ott ült mellettem az a fiatal, akiről szólt ez. Tudnélik, még a 90-es évek közepén volt egy ifjúsági hetünk, amely az olimpia idején volt megtartva. És ez az olimpia idején sokakat izgatott, hogy mi történik majd a versenyeken, hogyan szerepelnek a magyar sportolók. Mi meg, akik szerveztük ezt a hetet, tudtuk, hogy ha azzal fogunk foglalkozni, hogy a magyar sportolók hogyan szerepeltek, akkor az Isten üzenete el fog veszni a csendes hetünkből. Ezért én voltam a hét vezetője, a hét elején kiálltam, és azt mondtam, hogy nagyon érdekes történések folynak a világban, nagyon érdekes sportesemények zajlanak, de most mi itt vagyunk ezen a csendes héten, és nem foglalkozunk azzal, hogy mi történik az olimpián. Megszólalt egy leány. Nem vehetek népsportot? Mondtam neki, hogy nem. Mondtam neki, hogy nem lehet kimenni a kerítésen. És akkor föl volt háborodva, hogy hát ne mondjam én meg neki, ő egy felnőtt ember, hogy mit tehet. Ha ő neki népsportra van szüksége, akkor népsportot akar olvasni, ha ő ki akar menni a táborba, akkor ki fog menni, mert neki az lesz jó. És én mondtam neki, hogy tudod, az a probléma, hogy te nem vagy tisztában azzal, hogy mi jó neked. Én tudom, hogy mi jó neked. Hallgassál rám. Rám hallgatott. Valóban nem ment ki népsportért, nem hagyta el a tábor helyét, azóta lelkész nő lett belőle, és azt mondta a végén, amikor vége volt a tábornak, hogy zárjátok be a kaput, ne engedjetek ki, mert itt akarok maradni. Nem csak arra a hétre, hanem folyamatosan. Mert megtapasztalta, hogy milyen jó az Isten közelében lenni, amikor mindent félreteszünk. Amikor nem az én saját kívánságom uralkodik az életemben, hanem az történik, amit az Isten szeretne megvalósítani az életemben. Persze badalság lenne erre azt mondani, hogy aki népsportot olvas, az akkor nem az Isten ennyi szerint éli az életét. Vagy aki föl kezébe veszi az újságot, az akkor az Isten ellen vét. Szó sincs erről. Akkor ott azon a héten fontos volt, hogy ne szabdalja szét az időnket és a gondolkodásunkat az, ami tőlünk függetlenül történt. Egyébként engem is érdekelt, hogy a magyar sportolók mit fognak alakítani azon az olimpián, de tudtam, hogy nekünk most itt sokkal nagyobb dolgok bízattak ránk, és most sokkal nagyobb dolgokat kell véghez vinni. És az Isten megáldotta ezt. És nagyon fontos, később mondta ez a leány, hogy azt figyelte, hogy mi süttyomban nem megyünk-e ki népsportot venni. És amikor látta, hogy nem mentünk ki népsportot, hanem ezek komolyan gondolják. Ezek nem viccelnek. Ezek tényleg azt gondolják, hogy most nekünk itt kell lenni, tehát akkor én is itt maradok. Tehát nagyon fontos volt számára, nem mesterkét volt ez, hogy most én azért nem veszek népsportot, hogy nehogy meglássák, hogy népsportot veszek, hanem mert tényleg oda szántuk az időnket és az életünket akkor is. És ez a lány azt látta, hogy nem csak az ő nyakukba rakunk egy terhet, hanem magunk is ezt szerint élünk. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon fontos látni ezt, hogy nem a körülmények azok, amelyek megszabják, vagy megadják az Isten áldását, hanem a lelkület. Ez ahhoz hasonlít, mint közkézen forog ez a történet egy szerzetesről, aki nagyon áldott életet élt, és nagyon tisztelték őt a szerzetes társai, és amikor a cellájába úgy süttyomba be tudtak kukkantani, akkor azt látták, hogy a szerzetes ott van az íróasztala fölött, előtte van egy nagy könyv, és az íróasztalához oda van kötve egy macska. Ők nem tudták, hogy a macska az azért volt oda kötve, hogy az egereket elkapja, hogy ne szaladjanak föl a csuháján, a szerzetes csuháján, és zavarják a Szentírás tanulmányozásában. Ők csak azt látták, hogy macska van oda kötve az íróasztal lábához, és amikor meghalt a szerzetes, akkor azt mondták, hogy nagyon áldott életű ember volt, és mindenki kössön egy macskát az íróasztal a lábához. Ettől még nem lesznek lelkileg gazdag emberek. Ettől még nem lesz más az életük. Akkor igen, hogyha azt is teszik, amit ő tett, hogy elővette a Szentírást, és a fölött csendesedett el, és azt tanulmányozta, és a macska az csak egy kiegészítő része volt ennek a harmóniának. Tehát ezt a népsportos történetet se úgy kell venni, hogy akkor ne olvassunk sportújságot, vagy egyáltalán ne legyünk a kezünkbe újságot, hanem úgy kell érteni, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor valamit meg kell tennünk ahhoz, hogy az Istennel való csendességünk meglegyen. És hogyha az akkor egy népsport, akkor népsport, ha televízió, akkor televízió, hogyha egyedüllét, akkor egyedüllét, ha szentírás, akkor szentírás. És nagyon fontos, hogy a szívünk megemelkedhessen, és az Isten elkezdhessen működni az életünkben. Mert egyébként nem fognak hozzánk jönni a sánták, meg a bénák, meg a vakok. El fognak kerülni bennünket, mert nekik nem asztallához kötött macska kell, vagy népsport nélküli, vagy népsportos együttlét, hanem olyan lelkület kell, amelyben megtapasztalják az Isten jelenlétét. És hogyha megtapasztalták az Isten jelenlétét, akkor ott tudják, hogy nekik szabadulás van elkészítve. El van készítve a szabadulásnak az útja. Tegnap este kaptam egy telefont, hogy imádságos szívvel legyünk valaki felé, aki megszállottként, megkötözöttként tombol. És most mennek hozzá segítségül, hogy az Isten kegyelmét vigyék feléje. És kérdezték, hogy mit csináljunk most, tudok-e segíteni ebben. És mondtam neki, hogy nincs recept. Nincs recept. Oda kell mennetek, és az Istent ott megmutatni ennek az embernek. Hogyan? Hát énekléssel, imádsággal, igével, szeretettel, jelenléttel. Csak azzal tudjátok az Isten jelenlétét hozni. Nem ti fogtok gyógyítani, nem ti fogtok szabadítani, hanem ti vihetitek azt, aki szabadít. Ti ott megnyithatjátok az utat afelé, aki szabadít. Ez történt itt a Kantáta vasárnapjai igében is. Jézus megnyitotta az utat, elseperte az útból mindazt, ami gát és akadály volt ahhoz, hogy a sánták, a vakok beérkezzenek a gyülekezetbe és elérkezzenek a szabadulásuk helyére. Mert nem a gyülekezetnek van elkészítve az Isten tisztelet, hanem azoknak, akik rá vannak szorulva az Isten kegyelmére. Olyan jó látni azt, hogy Isten szeretete körbeöröli azokat, akik a rászorultak, akik a nyomorultak, és a gyülekezeten keresztül szeretné adni nékik a megoldást. Mert az emberekben ott van a vágy. Az emberek keresik a megoldást. Ha belenéz az ember a televízió műsorába, akkor azt látja, hogy gyógyítók, kártyavetők, jósok, tömkelege van. Valaki azt mondta, hogy többen vannak már itt ilyenek, mint Indiában, vagy a keleti misztika hazáiban. Többen vannak Magyarországon. Miért? Azért, mert igénye van az embereknek arra, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi lesz velük, hogy áll az életük, hogyan tudnák javítani, gyógyulni, formálni, alakítani, rendbehozni. És a kereszténység pedig itt lapít, Magyarországon, és nem tudja megmutatni nekik, hogy itt van az élő Isten, akihez jöhettek és gyógyulhattok, aki szabadít benneteket, aki teljesíteszi az életeteket. Mert a keresztények elkezdenek ilyen törvényeket kovácsolni, és szabályrendeleteket, és kis közösségekbe behúzódnak, és magukat rettenetesen jól érzik, és közben kifelé meg semmi sem látszik abból, amit tesznek. A világ nem veszi észre, hogy itt van az Isten, és az Isten gyógyító jelenléte. Az Isten szeretné szabadítani a szenvedélybetegeket, az alkoholrabságában lévőket, a gyógyszereken élőket. Szeretné szabadítani a házassági válságban lévőket, a gyerek nevelésével küszködőket. Szeretné megáldani azokat, akik az életükben semmi örömöt nem tapasztalnak, és a depresszió felé kúszik az életükben. Isten szeretné kiemelni őket, szeretné megáldani őket, de hát nem akárhol, hanem rajtunk keresztül. Rajtunk keresztül szeretné megkeresni ezeket az embereket, és szeretné az áldását, szeretné a jelenlétét adni nékik. Mert a rászorultak keresik a megoldást. Nem mi kínáljuk magunkat a legharsányabban. Nem mi kínáljuk magunkat a legláthatóbban. Szomorú látni, hogy a keresztények úgy viselkednek, mint a farizeusok. Itt ebben az igében, hogy a 15. versben olvashatjuk, hogy amikor látták a főpapok, hogy, és az írástudók, hogy mit tett Jézus Krisztus a templommal, és látják, hogy jönnek a vakok és a bénák, a gyerekek meg elkezdenek hozsannázni, énekelni, Isten dicsőíteni, akkor először csak csodálkoznak, utána pedig haragra lobbannak. És azt mondja, álljon meg a menet. Ez nem működhet így. Hát micsoda dolog ez? A mi rendünket teljesen fölborította Jézus. Azokat, akik meg kívülállók, akiknek ott a templom előtt kellene kéregetniük, meg csodálkozni rajtunk, azok meg itt vannak most benne a templomban. A gyerekek, akiknek meg szép rendben kellene ülni a helyükön, azok meg most elkezdenek hozsannázni, elkezdenek énekelni, Isten dicsőíteni. Micsoda dolog ez? Fölborult a rend, mondják a farizeusok. És sokszor keresztények is így vannak vele, hogy fölborult a rend. Ami evangélikus öntudatunk, ami evangélikus vallásunk, amit már évszázadok óta szépen kialakítottunk, most fölborítják, mert bejönnek ide a gyülekezetbe olyanok, az egyházban olyanok, akik kívülállók. Miért sír itt ez a gyerek, mondják sokan? Hadd sírjon, mert most valami problémája, igaz Attila? Megoldjátok. De jó, hogy itt van a gyerek, és halljuk a hangját. Mert hát a gyerek így ismeri meg az Isten népét. Így tudja meg, hogy az Isten hogyan működik az életében. Csodálatos dolgok ezek, hogyha élő a gyülekezet, hogyha működik a gyülekezet. Ezért adhatunk mi hálát, hogy itt vannak közöttünk csonkák, bonkák, gyerekek, sírók, meg nagyot hallók, meg ki tudja, hogy hányfélék vagyunk itt a gyülekezetben, akik rá vagyunk szorulva az Isten jelenlétére. Jézus azokat szembesíti, akik magabiztosak, akik úgy gondolják, hogy már helyen vannak, akik úgy gondolják, hogy már mindent tudnak, mint a farizeusok, őket szembesíti azzal, amikor megkérdezik, hogy nem látod Jézus, hogy mit történt nekik? Nem látod, hogy mit csinálnak ezek? Hallod, hogy ezek mit csinálnak? Jézus azt válaszolja nekik, hogy hallom. És sohasem olvastátok? Ez egy nagyon érdekes félmondat. Sohasem olvastátok? És ez többször megjelenik Jézus életében, amikor a farizeusokat, írástudókat, a vele szemben állókat szembesíti. Sohasem olvastátok, hogy? Hát dehogy nem. Hát dehogy nem tudják ők ezt, hogy a gyerekek szájáltal dicsőítetik majd az Úr neve. Hát dehogy nem tudták ők azt, mert hát olvasták. Csak hát elfelejtették, csak hát kiment az életükből, csak hát másfelé indult el az életük, a saját szabályrendeleteiket nézegették és tartották be. És elfelejtkeztek arról, amit egyébként szívük mélyén tudniuk kellett volna. Jézus egyébként sokszor emlékeztette rá őket, és sokszor szembesítette ezzel. És bennünket is szeretne szembesíteni ezzel. Szeretne szembesíteni ezzel, hogy nem tudod te ezt? Hogy nem szabad beülnöd egy asztal mögé, és ott csinálni a saját dolgaidat? Mert Jézus szeretné fölborítani azt az asztalt, ami mögött te ülsz most. Amit úgy gondolt, hogy szépen be van rendezve. Minden a helyén van. Olyan kegyes. Kívülön jó ránézni, jó büszkélkedni, hogy nézzétek meg, ez az én asztalom. De Jézus azt mondja, hogy én ezt az asztalt föl szeretném borítani. Mert az asztal gátolja, hogy a sánták, meg a vakok, meg a nyomorultak, a rászorultak oda találjanak Istenhez. Nem magadat kell kipakolnod az asztalra, nem magadat kell megmutatni, Nem magadról kell bizonyságot tenni, hogy te milyen jó rendben éled az életedet, hanem arról az Istenről, aki mondják, hogy rejtőzködő Isten, aki mondja, hogy láthatatlan Isten, és valóban így is van. Senki nem látta az Urat, rejtőzködve jelenik meg, cselekszik az emberek életében, nem tudjuk, hogy hol, mikor és miért, csak azt látjuk, hogy egyszer itt, másszor ott, harmadszor meg amott, cselekszik az Úr, de ez a láthatatlan Isten szeretne az ő népén keresztül megmutatkozni a világ számára. Szeretnék kinyitni az ajtót, hogy betódulhassanak rajta azok, akik rászorultak, a vakok, a bénák, a nyomorultak, akik küszködnek a megkötözöttségükben, akik tudják, hogy nem lehetséges megélni az életet saját gondolkodásuk szerint. Isten tehát rajtunk keresztül szeretné megmutatni, hogy kicsoda ő, és milyen szabadítást készítette el. Mert ha nem ezt tesszük, mert ha mi is ugyanúgy felháborodunk, ha mi is ugyanúgy megbotránkozunk, mint a farizeusok, akkor Jézus ki fog menni közülünk, mint ahogy olvasuk ebben az igében is, hogy Jézus elhagyta Jeruzsálemet, és kiment Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Jézus elhagyja azt a teret, ahol nem úgy rendezik be, hogy azt ők szeretnék. Ahol nem tudja az áldását adni, ahol nem tudja kiteljesíteni az ő akaratát. Szépen kimegy. Jézus kiment a vadonba, ott volt az éjszaka, ahogy látjuk, folytatódik az ige, másnap korán reggel a város felé ment és megéhezett. Tehát nagy valószínűsége nem Mária és Márta házába ment ki Betániába, ott a Lázárral együtt az ő barátai éltek. Tehát nem vendégségbe ment ki, hanem kihúzódott csendbe, hogy az atya atyával lehessen egy, és az atyával újra tárgyalhasson, az atyával imádságos kapcsolatban lehessen. Hogy aztán újra visszajöjjön a városba. Persze ezzel jelezte azt is, hogy nem akar itt ő felépíteni egy királyságot, nem akar ő itt uralkodni, hanem elmondja azt, ami az ő tanítása, fölhívja a figyelmét arra, hogy az Isten miképpen cselekszik, és utána pedig kimegy a városból. Egyedül az idegenben, a vadonban tölti az életét, az idejét. Tehát ilyen közegben Jézus nem tud együtt lenni az emberekkel. Hanem jó lenne, ha Jézus szállást lehetne nálunk, ha Jézus itt lehetne a mi közösségünkben, saját életünkben, egyén életünkben is, és megállhatna bennünket azzal, hogy sok vak, ránta és béna, nyomorult és rászorult, találkozhatna vele a mi gyülekezetünkben. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, szabadító Úr. Olyan jó látni a te cselekedeteidet. Hogyan tudod rendbe tenni egy-egy szét zilálódott családnak az életét. Hogyan tudsz egy kényszerbetegségben szenvedő embert helyreigazítani. Hogyan tudod a hátrányos helyzetből olyan előnyös helyzetbe hozni, hogy csodájára járhat a világ. De köszönjük néked, Urunk, hogy te a gadarai megszállottat is szabadítani tudtad. Köszönjük, Urunk, hogy olyan nehéz helyzetekben is segítségül tudtál lenni, amikor már az emberi lehetőségek határán túl voltak. Így kérlek, Uram, ezért a megszállott emberért is, akit az imént említettem, akik tegnap hoztak elénk, testvérek, áld meg őt, azokat, akik feléje szolgálnak, add meg, hogy a dicsőséged ott lehessen közöttük. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz szabadítani, te tudsz erőt adni, te tudsz tovább vinni az úton. Te védd meg azokat, védd le azokat, akik ilyen szolgálatban vannak, és te áld meg azt, Uram, aki felé szolgálnak. És köszönjük, hogy így lehetünk nagy távolságok ellenére is testvérként egymás mellett a te erődet segítségül hívva, a te jelenlétedet prezentálva. De így kérünk, Urunk, állj meg bennünket itt ebben az Isten tiszteletben is, amikor keresztelőre készülünk, amikor újra eléd viszünk egy gyermeket, amikor újra várjuk a te jelenlétedet, most az Isten tiszteleten és ennek a gyermeknek az életében is. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetsz velünk a hétköznapjainkban, megdicsőítheted magadat szolgálatainkban, cselekedeteinkben, életünkben. Óvj meg bennünket attól, Urunk, hogy körbebástyáznánk magunkat saját szabályrendeleteink asztalaival, körbebástyáznánk magunkat olyan cselekedetekkel, olyan életvitellel, hogy elzárnánk azokat, akik leginkább rád vannak szorulva, tőled, a te kegyelmettől. Vigy bennünket, Urunk, mennyei elhívásunk felé, sok kísértés és kívánság közepette is fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kérdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk vasárnapi istentiszteletre, ugyanígy a hétközi alkalmunkra, a bibliórára is csütörtökön 17 óra 30-kor. Szeretettel várunk tehát bibliórai közösségbe Isten előtti elcsendesedésre testvéreket. Kérdettem a testvéreknek, hogy szombaton lesz az aszódi kerületi missziói napunk, amelyet már hirdettem, amelyre jelentkeztek is a testvérek. Az autóbuszban van még néhány hely, ha valaki szeretne jelentkezni, kérem, hogy Isten tisztelet végén tegye meg azt. Az indulás az így néz ki, hogy 17:30-kor, tehát 17:30-kor Nyíregyháza szénatéren, 17:45-kor itt a Mirtelki templomnál, és akkor 6 órakor Belegrádnál, 18:10-kor pedig Görögszállásnál áll meg a busz, és úgy megyünk akkor tovább az utunkon. Akik jelentkeztek, azok kérem, hogy szóljanak azoknak, akik nincsenek itt, de még ha szeretne valaki jelentkezni, az megteheti, mert mondom, még van néhány hely az autóbuszban. Tehát még egyszer 17:30-kor szénatéren, 17:30-kor itt a Nyíregyházi templom előtt is. 6 óra a Görögszállás után, Belegrád után, a Görögszállás. Reggel korán indulunk, ha valaki nem tud még olyan korán reggelizni, akkor hozzon magával reggelit, ebédet ott kapunk, majd Aszódon visszafelé pedig 4 óra körül indulunk, ami azt jelenti, hogy 7 óra magasságában körülbelül itthon leszünk. Hirdetem a testvéreknek a Drezdai utat is, akik jönnek erre a nemzetközi Kirchentágra, amely június 1-től kezdődik, de május 31-én késő este elindul. Szétküldtem e-maileket azoknak, akiknek van e-mail címe, azokat az információkat, amelyek szükségesek. Ha valaki nem kapta meg, vagy nincs e-mail címe, kérem, hogy jelezze, mert fontos információk vannak benne, hogy mit kell vinnünk, és hogyan tudjuk ott berendezni az életünket. Tehát a Drezdai út az 31-én indul majd, valahogy este 9 óra tájban indulunk innen, átutazva az éjszakát, érkezünk meg majd Drezdába. Gyerekhetünket is hirdetem a testvéreknek, amely július 11-én kezdődik, Garbócon lesz megtartva, Isten tisztelet végén is lehet jelentkezni. Kata, nem látom, hogy itt van Kata, ugye nincs itt? Nincs itt. Zsuzsa, fölveszed esetleg a listát, akik itt vannak most népsor.
Azt hiszem, hogy Kata készített ilyen kis szúdiókat, de nem észem meg, hogy jön magyarik, és aki szeretne vinni.
Jó, aki szeretne vinni, de már jelentkezés lehet, vagy akkor Viki, Zsuzsát lehet kérdezni. Ők nagyon nem lesznek ott a héten, de a szervezésben segítenek. Tehát a gyerek hétre azokat a 5-6 éves kortól 15-es korig lévő gyerekeket várunk, akik már a szülőktől el tudnak egy hétre szakadni, és részt tudnak venni ezen az alkalmon. Tehát július 11-én kezdődik ez. Augusztus 13-án pedig egy ifjúsági, nemzetközi ifjúsági hét lesz, amelynek a nyelve angol. Tehát azokat a fiatalokat várjuk erre a hétre, akik már angolul legalább konyhanyelvi szinten tudnak kommunikálni. Ez sátorai helyen lesz megrendezve, egy nemzetközi szolgálócsoport hozta ide most ezt a nemzetközi ifjúsági edzőt, amely Európa fiataljainak a csendesete lesz. Észtországtól, Albániáig, Angliától, Belorussziáig sokan lesznek, sok országból lesznek itt fiatalok. Hirdetem a testvéreknek nagy örömmel, hogy fiamék, Vajk és felesége Erika nagy örömmel tudatja a testvérekkel, hogy jól vannak, és nagyon köszönik azoknak az imádságát, akik ebben az időszakban, amikor a szülés felé készültek és a szülés alatt meg az első napokban imádsággal kísérték az ő életüket. Nagyon köszönik a gyülekezeti közösséget, és hát várják, hogy mikor jöhetnek már majd a gyülekezeti közösségre személyesen is. Jól vannak, Rebeka lett egyébként a leánynak a neve, és 4100 grammal, tehát 4 kiló 10 dekával született. Az anya is elég jól átvészelte a szülést, meg az apa is, és a gyerek is nagyon szép, hosszúhajú leányról van szó. Majd meglátják a testvérek is, hogyha jönnek. Ezt bízták rám, hogy hirdessem a gyülekezetnek, hogy nagy szeretettel gondolnak a testvérek, és köszönik az imádságot. Szalmásné Marikát hozta elénk Marcsekné Ilonka, hogy kórházba került. Bent van még mindig, tudsz róla valamit?
Nincs jobban, Marika. Úgyhogy
nincs jobban?
Nem, az Isten tiszteletelőt hívott fel, hogy nagyon nem jól érzi magát.
Nem jól érzi magát.
Elemélt, hogy két hét után, hát, hogy jobban, de nincs jobban.
Nincs jobban, két hét után sem, hát fordozzuk imádságban. Aki nem ismeri őt, itt laktak Hirtelken, de aztán elköltöztek, de a szíve azért ide húzogat, hogyha nem is tud eljönni, de a gyülekezeti tagokon keresztül azért tartja a kapcsolatot. És hát természetesen a többiek is, akik itt föl vannak sorolva az imádság listán, legyenek előttünk, hordozzuk őket örömükben, bánatukban, nehézségükben. És természetesen ezt a listát akkor egészítsük ki úgy ismeretlenül is azzal a várpalotai személlyel, aki ezzel a megkötözöttséggel küzdik, és ott a várpalotai testvérek próbálnak segíteni nekik, álljunk mellettük imádságos szeretettel. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 296-os számú énekünket, annak első versét a keresztelőre készülve. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek templomunkba ezzel a gyermekkel, azzal a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát! Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól kezdve, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Testvéreim az Úrban, hallgassátok meg azt az igét, amit erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Korintusbeliekhez írott első levelében, Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében találjuk annak 6. fejezetében, a 20. versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Korintusbeliekhez írott első levélből olvasom a 6. fejezet 20. versét. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Ez Isten igéje. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, rokonok és gyülekezeti tagok, Istenünk igéje szól hozzánk akkor, amikor ebben a csodálatos alkalomban lehet részünk, hogy idejöttetek ezzel a gyermekkel, úgy, ahogy az bevezetőben is mondtam, először a templomba azzal a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Áron vétettetek meg, hangzik felénk Istennek az igéje, és mi erre nem szoktunk gondolni. Mi úgy gondoljuk, hogy mi szabadok vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs szükség arra, hogy valaki megvegyen bennünket, mi úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk senkinek sem elkötelezettjei, mi szabadon éljük az életünket. És bizony ez a szabadság gondolat sokszor szabadossággá válik, és az ember nem igazítja magát egyetlen egy gondolathoz, rendhez sem, ami az Istentől fakad, hanem úgy éli az életét, hogy az neki tetszik. De az Isten kijelenti az igényében, hogy ő jogot formál erre a gyermekre. Rátok szülőkre és keresztszülőkre, meg nagyszülőkre is, meg vendégekre, meg gyülekezeti tagokra. Jogot formál az Isten, mert azt mondja, hogy én megfizettem értetek az árat. Én kifizettem azt az árat, amivel megvásároltalak benneteket. Tehát honnan kellett megvásárolnia Istennek bennünket, és milyen árat kellett neki ezért fizetnie? Nyilván a kérdésre egyszerű a válasz, gyülekezet tagjai már tudják, hogy persze a bűnből kellett megszabadítani bennünket, és Jézus Krisztus volt a fizetség. És hogy ilyen könnyen tudjuk a választ ráadni, és nem szakad fel a szívünkből a fájdalom, hogy az Istentől való elszakadtságunk, nyomorúsága az, amiből meg kell szabadítani az Istennek, és milyen drága volt ez az ár, hogy Jézus Krisztust adta fizetségül az Isten. Ha ezt nem értjük meg, nem éljük át, akkor igazából nem tudjuk értékelni azt sem, hogy most itt állunk ezzel a gyermekkel az ő színe előtt, és vágyjuk azt, hogy ez a gyermek ott lehessen az Isten kegyelmében, hogy az Isten fordítsa az ő figyelmét, tekintetét őrá, hogy az Isten áldó keze legyen ott az ő feje fölött, mint ahogy láttuk itt Jézus Krisztusról szóló igében is, hogy ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, hogy áldottá, áldássá legyenek ezek a gyermekek a családjukban. Sokszor vitatkoznak rajta emberek, hogy ki neveli ezeket a gyermekeket. Ezt a pici gyermeket majd ki fogja érett személyiségé nevelni? A család? Az iskola? Tegnap voltunk két évekkel, hogy Gyuri is beszámolt róla, egy találkozóra elvittem őket, meghívtak a Kisvárdai Besenyei Gimnázium ünnepségére bennünket, és engem is, mint az ottani evangélikus lelkészt, hogy legyek jelen a történelmi egyházakkal, és egy rövid beszédet is mondjak ott a köszöntésképpen az iskola évfordulóján. Az egyik öreg diák, aki egy nagyon szép karriert befutott idős bácsi volt, mondta azt, hogy a gyermek az olyan, mint egy kis piszok a kagylóban, aminek a kagylónak két fele van, az egyik a család, a másik az iskola, és ez a kis piszok oda bekerül a család meg az iskola közé, és a család és az iskola közösen egy gyöngyházfényt von e fölé a kis piszok fölé. Nagyon szép volt a kép, meg szemléletes is, de gondoltam, hogy tovább visszük a gondolatot, mert hát így azért önmagában ez nem áll meg, és amikor rám került a sor, akkor mondtam, hogy nagyon tetszett ez a kép, de én azt még hozzáteszem, hogy e fölött, a két fél fölött Isten áldó keze ott kell, hogy legyen. Mert se a család nem tudja beteljesíteni a küldetését, anélkül, hogy az Isten áldó keze ott ne lenne fölötte, de az iskola sem tudja átadni, ha nincs ott az Isten áldó keze, mert akkor csupán ismeret lesz, amely fölfúvalkodott át ezt. Ahogy a Szentírásból olvassuk, az megöl bennünket. A lélek, ami megelevenít. Tehát ennek a gyermeknek is szüksége van a családra. Itt vagytok ti, és jó látni, egészséges család, férj, feleség, gyermek. Az egyik kagylófél megvan, nyilván a másik is rendelkezés áll, mert majd az iskola elérkezik néhány év múlva, de ha nem lesz ott az Isten áldó keze, az a kéz, amely fizetett, értetek. szülőkért is, keresztszülőkért is fizetett, de ezért a picin gyermekért is fizetett. Azért, hogy az ő tulajdonába kerüljön. Hogy ő lehessen az életének a birtokosa, életének a megáldója. Reménység nélkül kárhozat az ember élete, de reménységben, az üdvösségben folyhat az. Ezért nagyon fontos lépés, amit most tesztek, hogy elhoztátok a gyermeket ide az Isten szín elé. Nekem is jó látni ezt a gyereket, de még nagyobb dolog, hogy az Isten látja. És még nagyobb dolog, hogy a gyülekezet elé hoztátok, és azt mondtátok, hogy itt van ez a gyermek, akit mi fogadtunk, megszültem, mondja az anya, vártam, mondja az apa, a keresztanya is nagy örömmel öleli a gyereket magához, itt van a családban, de tudjuk, hogy nem mi tartjuk meg az életét, hanem szeretnénk, hogyha az Isten áldó keze ott lehetne e fölött a gyermek fölött. Jó helyre hoztátok. Jó helyen vagytok most. Isten meg fogja áldani ezt a lépéseteket. Hogyha tudatosul bennetek, hogy ő fizetett értetek. És ő tulajdonba akar venni benneteket. És az a tulajdonba vétel azt jelenti, hogy meg kell ismerni az akaratát, és cselekedni kell azt, amit az Isten elébetek helyez. Az Úr tehát szeretné meggazdagítani ennek a gyermeknek az életét rajtotok keresztül, szülőkön keresztül, keresztülőkön keresztül, de az egész gyülekezeten keresztül is. Adja meg ő, hogy be tudjunk állni ebbe a szolgálatba. Ezért a picin gyermekért. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árazd rá a szent lelkedet, ébreszd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, most amikor Krisztus rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban és megváltónkban, egy keresztény anyaszent egyházat, megszentelő szent lelket, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve?
Franka
Jászmi. Franka Jászmi. Megkeresztellek téged az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy áldott légy mostantól mindenki. Ami Úrunk, mennyei atyánk, szabadító Istenünk, aki tulajdonba vett titeket, adja meg számotokra, hogy azt a tulajdont, amit ajándékba kaptatok tőle, az ő áldásában nevelhessétek, és megdicsőíthesse az ő nevét, ennek a gyermeknek az élete is. Így áldjon meg benneteket mostantól mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk.
Úr Jézus, kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és bocsásd meg, hogy sokszor haragnak, gerjedek, és nem a te akaratodat cselekszem, de kérlek, te a türelmes szívet. És köszönöm, hogy hallhattam ezen a vasárnapon az igédet, hallhatta ezen a vasárnapon az igédet a nagyapám és a nagymamám is. Kérlek, te légy a betegekkel, te munkál mindenki szívét. Így áld meg az egyházunkat, és az országunkat, és annak vezetését. Mi atyán?
Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünket folytassuk a 387-es számú énekünk eléneklésével. 387-es számú éneket énekeljük.